hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok! Ismét itt vagyunk a hétvégi menetrenddel, a mikrofonnál Somodi Evelin. Folytatjuk Kalmár András műsorát, amiben Mezei Katalin irodalmár mesél arról, hogyan köszönti az őszt a pesti vigadó.
Kedves hallgatóink, október 11-én irodalmi gála lesz a pesti vigadóban, ahogy azt már megszokhattuk, minden ősszel és minden tavasszal rendeznek hasonló eseményt a vigadóban, és itt van a vonalban Mezei Katalin irodalmár, aki ezeknek az esteknek, hát mondhatom, hogy rendszeres szerkesztője, ugye? Üdvözlöm, Katalin!
Igen, valóban a szerkesztésben már évek óta, sőt a kezdetek óta részt veszek. Vezérfonala van ezeknek az őszi és tavaszi irodalmi gáláknak, mégpedig a jubiláló neves írók, költők műveiből állítjuk össze. Tehát abban az esztendőben, sőt úgy is lehet mondani, hogy abban a fél évben neves kerek évfordulójukat ünneplő írók, költők műveiből állítjuk össze ezeket az esteket, és tulajdonképpen ez kínálja is azonnal a programot, hiszen egyrészt elsődleges szempontnak tekintjük azt is, hogy a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának a tagjai kerüljenek a figyelem fókuszába ezáltal. Tehát ez is egyik feladata ennek a sorozatnak, hogy bemutatkozzon mindaz a tehetség, mindaz a kitűnő művész, író, költő, drámaíró, aki a Művészeti Akadémia tagja, vagy most is tagja, élő írókról, költőkről van szó, vagy az alapítók között volt, illetve tagja volt korábban a Művészeti Akadémiának. Kitűnő vonulata ez a magyar irodalomnak, és kevéssé ismertek sajnos a szerzők, ezt szeretnénk valamelyest hát pótolni és lehetővé tenni az ő megismerésüket. Másrészt pedig a klasszikus magyar irodalomnak a kerek évfordulójára is odafigyelünk. Elsősorban olyan írók, költők kerek évfordulóira, akik esetleg kevéssé vannak ma a figyelem fókuszában. Tehát így mindig egy mélysége is van ennek az irodalmi anyagnak, ami elhangzik az akadémiai, a pesti vigadó dísztermében.
Hát rögtön említhetnénk ugye a nagy klasszikusok közül Kormos Istvánt, aki 100 éves lenne. Azt hiszem, hogy október 29-én örömmel fedeztem őt fel, és nyilván ő is egy picit az elfelejtettebb költők közé tartozik, igen, bár azt gondolom, hogy tetszik, nem tetszik, de az ő élete főműve az akkor is a Vackora, Piszén Pisze Kölyök Mackó, ez így van, és igen, azt gondolom, hogy a Vackora az tényleg kősziklaként áll, egy örök mű.
Gyermekirodalomban így
hát,
van.
Abszolút, igen, és a mai napig szerintem minden, tehát a Vackora óvodába vagy iskolába megy, azt minden új generáció felfedezi magának.
Így van, és ugyanakkor ő költőként is rendkívüli volt. Nem olyan nagy az életműve, nem olyan terjedelmes az életműve, úgy is lehet mondani, hogy ritkán keveset író, költő volt, de zseniális versei vannak, amelyek mindenképp a magyar költészet remek művei közé tartoznak. Ugyanígy kicsit az elmúlt évtizedekben elfelejtődött Baka István, vagy talán soha nem is volt annyira ismert Baka István költészete, pedig megérdemli a figyelmet, vagy Marsall László költészete. Mindketten idén kerekévfordulósok, 75 éve született Baka István, és 90 éve született, és 10 éve hunyt el Marsall László. Tehát ők azok, akiket Kormos Istvánon kívül szeretnénk az emlékezetünkben felidézni, és az olvasók elé tárni a munkáikból egy pici szeletet. Itt egy különlegesség is szerepel a programban, mert Marsall László költői életművének egy most előkerült, nagyon érdekes korai korszakából való versek is szerepelnek az est műsorában. Ő ugye a modern költő volt, akinek a versei egy sajátos hangot képviseltek, most előkerültek a felesége Domokos Kinga által számunkra elküldött korai versei, amelyek szintén érett és élvezetes, nagyon szép és maradandó élmény nyújtó alkotások. Ezekből a műsorban három vers elhangzik majd, de az élő irodalmárok, az akadémikusok között is olyan nevek vannak a fiatalabb korosztályból, Jankó Laura.
Igen, hát ő egészen fiatal, hát a Laura, hát hány éves lehet ő? 20, nem? Na jó, egy picit idősebb, de nem sokkal.
Nem sokkal, igen. Az estmű során olyan kiváló fiatal költők, írók szerepelnek, mint Jankó Laura, Nagy Koppány Zsolt, Orbán János Dénes, vagy az idén 80. születésnapját ünneplő erdélyi költő, Kossuth Díjas költő, Király László, Szilágyi István, aki prózaíró, 90. évfordulóját ünnepli, és szerepelnek a műsorban még a már említett Baka István, Marsall László és Kormos István művei is. Kitűnő művészeket sikerült felkérnünk az előadói közé, így Barta Ágnes színművész, Bálint Márta színművész, Hirtling István, Seres Zoltán és Rátóti Zoltánt, valamennyien nagyon jó vers és prózamondók is, nem csak kitűnő és elismert színészek. És az est egyik fénypontja lesz egész biztosan a muzsikás együttes szereplése is, akik hát a zenei betéteket, a zenei közjátékukat fogják az esthez hozzáadni.
Igen, akik szintén kerek évfordulósak, ugye 50 éve
igen.
Játszanak ők is együtt, és hát egy fantasztikus karrier áll mögöttük. Együtt. Az nyilván mindig izgalmas az irodalmat és a zenét összekötni. Ilyenkor rá van bízva a zenészekre, hogy ők válasszanak dalokat a versekhez, vagy esetleg kapnak tanácsot ebben, vagy útmutatást?
Igen, megbeszéljük a zenészekkel, hogy azok a írók, költők, akik a műsorban szerepelnek, milyen színeket képviselnek a magyar költészetben, irodalomban, honnan jönnek, honnan származnak, és igyekszünk az ő művészetükhöz rokonítható zenéket kérni az együttesektől, akik föllépnek. Így ugye különlegesség, hogy Jankó Laura, a Moldvai Csángó magyarság gyermeke szülötte,
igen.
Nagy Koppány Zsolt, Orbán János Dénes, Király László és Szilágyi István is erdélyi származású író, költő, akiknek hát egyike másik a székelyföld is, akkor ez is adja a lehetőséget, hogy a zenei anyagban megjelenítsük ezeknek a tájaknak a zenéjét. Baka István és Kormos István dunántúli, Marsall László az Alföld szülötte, úgyhogy egy nagy széles palettáról lehet választani, és hát a muzsikás együttes nagyon sok esetben kötődik a magyar népköltészethez, népdalokhoz, egy olyan karakterű zenét képvisel, amely mindenképpen nagyszerűen fog illeszkedni ezeknek az alkotóknak a műveihez.
Hát akkor irodalmi és zenei utazást tehettünk a tájegységeinken. Katalin, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Egy nagyon fontos dolgot elfelejtettünk mondani, hogy ez egyébként egy ingyenes rendezvény, annyit kell csak tenni az érdeklődőknek, hogy regisztrálni kell a vigadó.hu-n, a Vigadónak a honlapján, tehát még egyszer ez október 11-én lesz, 18 órakor. Katalin, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és ajánlotta ezt a programot. Mezei Katalinnal, irodalmárral, a program szerkesztőjével beszélgettem. Nem is tudom, mit kell egy ilyen gálához kívánni, de önnek mindenek előtt jó egészséget
köszönöm
kívánok,
szépen.
És kitartó munkát.
És köszönöm az érdeklődést, és tisztelettel üdvözlöm, és várjuk a kedves hallgatókat az est néző közönsége hallgatósága sorába.
Én biztos vagyok benne, hogy nagyon szép este lesz. Köszönöm szépen még egyszer, szép napot kívánok.
Minden jót önnek is.
Mezei Katalinnal Kalmár András beszélgetett, és most arról, hogy megjelent Karikó Katalin orvosi élettani Nobel-díjas kutató életrajzi könyve Áttörések, életem és a tudomány címmel. A világhírű magyar kutató önéletrajza nem csak tudományos pályafutásáról szól, benne van az ellentmondásos kádári évek Magyarországa, valamint a magánélet minden nehézsége és szépsége is. A könyvet mondhatni anya intézményében fordították angolról magyarra, a Szegedi Tudományegyetem diákja és kutatója volt, könyvét most az Angol-Amerikai Intézet vezetője és docense fordította le. Az első Nobel-díjas magyar nő életrajzi könyvéről Fenyvesi Anna fordítóval beszélgettem. Beszélgetésünk témája az Áttörések, életem és a tudomány című könyv. Ön fordította le ezt a könyvet, amit Karikó Katalin angol nyelven írt meg. A fordításnak a lehetőséget találta meg önt, vagy esetleg jelentkezett a fordítói feladatra? Hogyan alakult ez ki?
Hát a fordítás talált meg engem. Én ugye a Szegedi Tudományegyetemen vagyok oktató, az Angol-Amerikai Intézetben, és hát az évek során én nagyon sokat fordítottam így az egyetemnek, az egyetemi könyvtárnak, kollégáknak, stb. És ezt úgy tudták az egyetemnek a PR osztályán is, egy kedves ismerős, aki szintén bölcsész, és ott vezette a PR osztályt, és amikor őt megkereste a Helikon kiadó, hogy egyetemen belül tudna-e valakit javasolni, ugye az Karikó Katalinnak a szegedi kötődései miatt ugye egyből ide fordult Szegedre az egyetemhez, akkor ez az illető, az újszáz irama egyből én ítottam neki az eszébe, és akkor rám írt, hogy szeretném-e, és akkor így alakult.
És akkor elindult ugye a fordítás. Ennek Igen. a folyamatairól egyeztetett egyébként Karikó Katalinnal? Volt erre szükség, akár a szöveg kapcsolatában?
Igen, persze, hiszen azért egy csomó minden dolog, ami angolul megvan írva, hát többféleképpen lehet lefordítani magyarra, és ott tudni kellett, hogy ő mit szeretne. Tehát például mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy a lányát ugye Zsuzsának hívják, és akkor Zsuzsának, vagy Zsuzsinak szeretné viszont látni, vagy egyéb ilyen, most hirtelen nem jut eszembe más, bár vannak más példák is, tehát ilyen dolgokban egyszer egy fél órát zoomoltunk, ugye a Katalin kim volt Amerikában, én meg itthon, és akkor volt egy egész listám, ezeken végigmentem, és hát nagyon kedvesen segített, és mondta, hogy mi micsoda. Például az esküvőjükön, ugye az édesanyjának az egyik testvére volt a tanúja a Katalinnak, és akkor ez ugye sisterként jelent meg, és tudtam a könyvből, hogy az édesanyjának két testvére volt, és akkor tudnom kellett, hogy ez most nővére vagy huga. Én neked megkérdeztem tőle.
És személyesen találkoztak már Katalinnal?
Igen, májusban egyszer, amikor Katalin itthon volt Magyarországon, akkor szintén az újszáz irona szólt nekem, hogy hú, most egy tök jó alkalom lesz Pesten, az MTA székházában tartott előadás fiatal kutatóknak. Hát ott persze, hogy nem csak fiatal kutatók voltak, hanem idősebb kutatók is, meg ilyen madarak is megjelentek, mint én. És akkor ott az előadás után tudtunk egy picit beszélni.
Egy kicsit a könyv tartalmáról is kérdezném picit részletesebben. Ugye Áttörések címre hallgat maga a mű. Természetesen egy áttörés mindenkinek azonnal beugrik a kutató neve hallatán. De hogyan értelmezi a könyvben az áttöréseket így többes számban? Hány ilyen pontot emel ki az életmű?
Többet, ugye itt a tudományos kutatásnak, meg a tudományos eredményeknek a befutása, amikor ugye a tudományos eredménynek a jelentőségét fölismerik, és akkor valami minőségileg más helyzet áll elő, tehát elkezdik használni, vagy hát ugye itt a legfontosabb áttörés az a pandémia alatt, amikor az mRNA-s technológiát bevetették az oltás kidolgozásához, tehát ilyesmire értik, tehát amikor a tudományos kutatás eredményéből valami egészen új lesz, és ugye felkarolják, és befut, úgymond.
Tehát akkor úgymond az áttörések az a könyv második felében lesz erősebb, amikor kifejezetten az amerikai Igen. kutatóévek vannak hangsúlyban. Igen, a magyarországi kutatóévek kapcsán mit lehetne kiemelni, az miben volt fontos alapja Katalin munkásságának?
Ahogy így a könyvből én is látom, meg tudom, hogy a Szegedi Biológiai Kutató, ami az MTA-nak egy kutatóintézete volt, amit egyébként pont 50 évvel ezelőtt hoztak létre. Ez a kutatóintézet a biológiai kutatásoknak, a biokímiai kutatásoknak az élvonalába tartozott akkoriban, és hát a Katalin az egyetem elvégzése után ott kapott kutatói állást, és akkor ott élvonalbeli dolgokat tudott megtanulni az ottani kutatóktól. És nagyon-nagyon szabad tudományos légkörbe egymástól tanultak, ihletet merítettek ebédelés közben, és hát ez nagyon-nagyon jó tudományos közegnek tűnik 50 év elmúltával is.
A sors szerencsés fintora, hogy ilyen diszonáns kifejezéssel éljek, hogy pont akkor jelenik meg a könyv, amikor már tudjuk, hogy Karikó Katalin is Nobel-díjas kutató. Ön amikor részletesebben találkozott ugye az életművel, ahogy ezt fordította, megfordult a fejében, hogy erre még esetleg sor kerülhet?
Szegedi Röviden mondjuk ezt a Nobel-díjat nagyon-nagyon vártuk már az egyetemen, és itt most ugye én ugye bölcsész vagyok, tehát nem a természettudományokban dolgozom, de hát az egyetemi közvélemény az már 2 évvel ezelőtt, amikor az oltás nagyot futott a pandémia alatt, már akkor elkezdett készülni az egyetemi könyvtár arra, hogy na, hogyha véletlenül a Katalin megkapná már abban az évben a Nobel-díjat, hogy akkor legyen egy Karikó Katalin honlapja az egyetemi könyvtárnak, ahova mondjuk újságírók fordulhatnak információért, és akkor ezt megcsinálták magyarul is, megcsinálták angolul is, ebbe az angol fordításban én is részt vettem, azért is emlékezett rám az Új Szász Ilona, hogy fordítottam már Karikó Katalinról szóló szövegeket. Na szóval, hogy ezt a Nobel-díjat már hogy nagyon vártuk Szegeden, az, hogy ez most következett el, hát gondolom, hogy minden évben még nagyobb várakozással vártuk.
És ugye a könyvhöz írt ajánlót Bill Gates, a vele való kapcsolódás felmerül esetleg a könyvben?
Azt hiszem talán a legvégén, ahol a Katalin arról ír, hogy amikor már ő ugye befutott az oltás technológiáján keresztül, hogy akkor ilyen gála vacsorákon találkozott Bill Gates-szel, meg egyéb hát ilyen világszerte ismert figurákkal, de ha jól emlékszem, akkor csak ennyiben jelenik meg Bill Gates a könyvben.
És még az ön véleményére lennék kíváncsi, pontosabban a benyomására a teljes munka kapcsán, hogy amikor végzett vele, vannak esetleg olyan gondolatok, amiket magával vitt az írásból, ami leginkább megfogta, volt-e ilyen benne?
Igen, igen. Hát nagyon-nagyon nagy hatással volt rám, azon túl, hogy a Katalinnak a szívósága, kitartása, hogy tényleg itt 40 éven keresztül tulajdonképpen vitte ezt a kutatást annélkül, hogy bármilyen nagyobb pozitív visszajelzést kapott volna, vagy elismerést kapott volna. Nagyon megkapó az egész történetben számomra. De úgy még ezen túl is, ugye a történetben elég nagy szerepet kap az, hogy ő már gimnazista korában elolvasta a Selye Jánosnak a stresszről írt könyvét. Ugye a Selye János volt az első kutató, aki a világon írt a stresszről, tehát hogy milyen fiziológiai hatása van a stressznek az emberi szervezetre, és akkor ezt így erről szépen írt egy könyvet, ez nem nagyon volt eddig ismert, hanem csak most így a Karikó Katalinon keresztül kezd bejönni a köztudatba, de hogy ebben ugye a Selye János arról ír, hogy azzal kell foglalkozni az embernek, amire hatása van, mert ugye minden más, amire nincsen hatásunk, de azzal foglalkozunk, hogy az bánt minket, vagy így bosszankodunk rajta, az tulajdonképpen hát céltalan, és valamilyen szinten még káros is az emberi szervezetre, hiszen ez okoz stresszt, és ezért aztán azzal kell foglalkozni, amire az embernek hatása van, és hát ez gyönyörűen megjelent a Katalin életében is, ő ezt tudatosan alkalmazta, ezt a tételt az életében, hogy amikor ezek a sorozatos kudarcok érték, akkor nem azzal foglalkozott, hogy ja Istenem, már megint mi történt, hanem az, hogy jó, akkor miben tud ő jobb lenni, mit kell még elolvasni, mit kell még máshogy csinálni esetleg, tehát arra próbált koncentrálni, és hát ugye sikerrel, mint tudjuk, hogy ő legyen egyre jobb, mert hiszen erre volt neki hatása.
Fenyvesi Anna intézetvezető egyetemi docenssel beszélgettem a Szegedi Tudományegyetem angol-amerikai intézetéből. Ő Karikó Katalin napokban megjelent életrajzi könyvének a fordítója. Most következnek a hírek, majd a turisztika és gasztronómia világának újdonságaival várja önöket Buza Sándor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.